Szeretettel köszöntelek benneteket ma reggel. Elérkeztünk a kapcsolatokról szóló tanítássorozat negyedik részéhez tehát, és ez a rész nem másról szól, mint arról, hogy a kapcsolatainkat, amelyek kialakultak az elmúlt évek során, az elmúlt időszak során, azokat hogy tudjuk felhasználni az egyik legszentebb célnak az elérésében, ez pedig nem más, mint maga az evangéliumnak a megosztása. Ugyanis Isten ránk bízott valami különleges nagy értéket, ami maga az evangélium, az örömhír, a jó hír, ami a miénk, elfogadtuk, és ez nem csak egy ilyen önző dolog, hogy de jó, hogy az enyém, de jó, hogy én tudom, ismerem, hanem úgy van ránk bízva, hogy osszél, mindenkinek adjál belőle. És ez a kapcsolatokon keresztül tud működni. És ma erről szeretnék egy kicsit beszélni, hogy hogyan tudjuk ezt gyakorolni, egy kis segítség ahhoz, hogy a személyes evangelizációban hogyan tudunk előre haladni, vagy tovább haladni. Biztos, hogy mindenkinek vannak már ezen a területein óriási sikerei, és pici kudarcai, igaz? Tehát mindenki átélte már azt, aki Krisztusban újjászületett ember, vagy talán még olyanok is, akik még nem születtek újjá, de elhiszik azt, hogy van Isten, úgy gondolják, hogy ez egy fontos dolog, és másnak is ajánlják, hogy higgyél te is az Istenben. Tehát, hogy propagáljuk, elmondjuk az evangéliumot másoknak, és sokszor át lehet élni, hogy emberek nyitottak erre, szívesen fogadják, kérdéseik vannak, lehet velük beszélgetni, akár együtt imádkozni lehet velük, és nagyon sokszor át lehet élni azt a különleges örömteli pillanatot, amikor mások ott veled együtt behívják Jézust az életükbe, újjászületnek, és megváltozik az életük. Én nem tudom, hány ilyen pillanat volt az életemben, már nagyon sok, lehet, hogy mindegyikre nem is emlékszem, de ezek mindig különleges pillanatok. És ez egy fantasztikusan jó dolog. Ha neked is volt már ilyen, akkor ez valószínű, hogy ilyen kellemes élményeid közé tartozik. Szóval vannak jó pillanatok, jó helyzetek. Én sokszor átéltem olyat is, hogy valaki csak odajött hozzám, és azt mondta, hogy ő szeretne megtérni, és mit kell csinálni. A következő 5 percben megtörtént mindaz, amire ő nagyon vágyott, mert csak néhány információra volt szüksége, de a szíve teljesen kész volt, Isten elkészítette, és megtért. És hát pici kudarcokat is átéltem már, amikor rám csapták az ajtót, hogy köszönjük szépen, ebből nem kérünk. Olyat is átéltem már, amikor akár utcán emberek azt mondták, hogy engem ez nem érdekel, hagyjál békén. Vagy a családban mondjuk egy ilyen nagyobb találkozón valakivel beszélgettem, és akkor amikor ugye az evangéliumot próbáltam előhozni, akkor azt mondja, szögezzük le akkor, hogy engem ez nem érdekel, jó? És akkor lehet tovább menni, tehát hogy akkor vegyük le a napirendről. Tehát van ilyen is, és van olyan is, amikor az emberek nagyon nyitottak, és nagyon örömteli módon fogadják Istennek a jó hírét, az örömhírét, hogy Krisztus meghalt értünk. Szóval mindenféle variáció és verzió van. Ma reggel szeretném veletek együtt elolvasni a Máté 28-ból azt a nagyon, nagyon ismert és nagyon híres részt, ami a misszióparancsnak nevezünk. Először itt szó szerint a Bibliából, aztán lefordítjuk még magyarabbra, jó? Tehát a Máté 28... ból a résznek a legvégén Jézus Krisztus, amikor az apostolokat elküldi, akkor hát ezt mondja Jézus. A 18. verstől olvasom, tehát Máté evangélium 28:18. Jézus hozzájuk lépett és így szólt: nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek a nevében, és tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ez kinek mondja Jézus? A papoknak? A tanítványainak. Ki a Jézus tanítványa? Szóval, aki újjászületett ember, az Jézus Krisztus tanítványai közé tartozik. Ezt azért fontos leszögezni, hogy nem a profiknak beszél Jézus, hogy néhány különleges embernek ezt elmondja, mint egy titkot, és hogy egy munkaköri leírásként, hanem mindenkinek szól, aki Krisztusban újjászületett ember. És azt ígértem, hogy fordítsuk le még magyarabbra ezt a misszióparancsot. Mivel a kapcsolatokról van szó, ezért én így is lefordítanám, hogy Jézus azt mondja, hogy ne féljetek senkitől és semmitől, mert enyém minden hatalom. Tehát minden hatalom fölött ott van Jézus Krisztusnak a hatalma. a világi hatalmak, katonai hatalmak, gazdasági hatalmak, szellemi hatalmak, az ördög hatalma, sok mindenféle hatalom van. E fölött ott van Jézus Krisztus hatalma, és azt mondja, hogy minden hatalom az enyém, én irányítok mindent, soha ne felejtsd el. És utána folytatja, és azt mondja, hogy menjetek el tehát, beszéljetek az emberekkel, a kapcsolataitokban éljétek ki a lehetőségeket, és ezekben a kapcsolatokban tegyétek meg azt, hogy elmondjátok az evangéliumot, tegyétek tanítvánnyá a barátaitokat, ismerőseiteket, szomszédaitokat, rokonaitokat, bárkit, és ezek után meg kell keresztelni őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, és ezekben a kapcsolatokban menjetek tovább, és tanítsátok őket, hogy mindazt, ami az Isten igéjében van, azt meg is tartsák, és mindazt, amit Isten parancsolt, az valóság legyen az életükbe. És ne felejtsd el, hogy amikor ezekben a kapcsolatokban te haladsz előre egy-egy emberrel, akár vagy más emberekkel is, akkor ne felejtsd el, Jézus azt mondja, hogy én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Vagyis egy ígéret van, hogy ha ezt használod, a kapcsolataidban az evangéliumot képviseled, akkor Jézus Krisztusnak a jelenléte, áldás az mindig ott lesz. Soha nem vagy egyedül. Ez jó hír. Mert egyébként, amikor evangélizálunk, és egyedül kell kiállni, és egyedül kellene mondani, vagy egyedül kell képviselni, akkor az egy elég reménytelen küldetés. De amikor tudom, hogy Jézus Krisztus ott van, és az ő nevében, az ő erejével lehet ezt tenni és mondani, akkor egy egész más dologról van szó. Ez azt jelenti, hogy a sikernek a letéteményese ő, tehát a garancia ő, hogy működik ez az egész, és hogy az evangélium az valóságban megjelenik. Nos, tehát a kapcsolatok. Most az évnek az eleje van, kicsit hideg is van még, és azt mondják az orvosok, hogy influenza járvány van. Azt tudja valaki, hogy az influenza hogy terjed? Hogy? Cseppfertőzéssel például. Kézfogással, vagyis kapcsolatokon keresztül, igaz? Nem így van. Ha elmennél egy olyan helyre, ahol nem találkozol embereket, kilométerekre nem közelít meg téged senki, akkor nem kellene félni ettől. A kapcsolatokon keresztül az influenza járvány az terjed. Mostanában nagyon érdeklődéssel figyelem a híreket, hogy mi történik Észak-Afrikában, és mindenféle elemző különböző oldalról közelíti meg az észak-afrikai eseményeket, de azt mondja mindenki tulajdonképpen, hogy az észak-afrikai tüntetés hullám, meg ez a nagy hát lázadása az elnyomó hatalommal szemben, vagy ez a szabadságharcos fölkelések és tüntetések, ez nem más van a háttérben, mint hogy az internet útján terjed meg az SMS-ek útján. Egyik ember a kapcsolataink keresztül próbálja a másikat, sőt a másik országban is, hát a testvérét, meg az ismerősét, meg a barátját, a kapcsolatait használva, hogy ne maradj otthon, te is menjél ki az utcára, és ne tűrjük tovább az elnyomó hatalmat. Vagyis a kapcsolatokon keresztül nem csak a rossz terjed, akár a szabadságharc is terjedhet, vagy egy-egy ország felszabadulhat egy elnyomó hatalom alól. És hát a kapcsolataink útján az evangéliumit is tudjuk terjeszteni. Ugye? Míg 15-20 évvel ezelőtt, vagy még régebben nem mondtam volna azt, hogy a legfontosabb a személyes kapcsolat, hanem azt mondtam volna, hogy a programok útján terjed az evangélium a leggyorsabban. Ha valaki valami nagyon jó színes programot tudott összehozni, egy olyan gyülekezet, aki képes volt erre, elég sok embert el lehetett hívni, és elég sok ember eljött. Ma azt mondjuk, hogy ez nem sokat ér, ma a kapcsolatok működnek. A te személyed a sokkal fontosabb, mint valami nagyon-nagyon színes program. Szóval az evangélium az kapcsolatok útján terjed ma. Ha arra gondoltok, akik már régebb óta a Kőszikla gyülekezethez tartoztok, és mondjuk visszaemlékeztek az elmúlt évekre, néhányan itt az legelejére is vissza tudunk emlékezni, amikor még csak 5-6-8 ember volt, és ahogy jöttek az emberek, vagy jöttetek, és egyre többen lettünk, én azt láttam, hogy akik nem más gyülekezetből jöttek ide, vagy ide költöztek, hanem tényleg megtérés miatt jöttek ide, és keresték Istent, az alapvetően a 99% úgy jött, hogy valakinek a barátja volt, valakinek az anyukája, apukája, rokona, ismerőse, és valaki hozta. Tehát nem úgy jönnek az emberek, hogy nagyon keresik a Kőszikla gyülekezetet, vagy akármilyen gyülekezetet, hanem valakinek a kapcsolatán keresztül megjelenik valaki. Szóval a gyülekezet növekedése, az Isten országának a növekedése a kapcsolatokon keresztül működik. És ebben a kapcsolatban hadd mondjam azt, hogy ti sokkal fontosabb szerepet játszatok, mint én. Elhiszitek ezt? Ezt hadd magyarázzam meg. Nyilván nekem is van ebben fontos részem, hogy a kapcsolataimat használjam, de én, ha teljes mértékben kiaknázom a kapcsolataimat, és mondjuk tökéletességre vinném ezt a evangelizáló munkámat, akkor ez egy elég limitált lehetőség lenne, hogy hány ember tudunk elérni, hogy hány ember tudok elérni, de ha te is ezt teszed, meg a melletted lévő is, meg a mögötted lévő is, és mindenki ezt teszi, akkor megsokszorozódik ez. Tehát itt nem egy emberről van szó, vagy nem valami profi munkáról van szó, hogy egyik ember képes rá, a másik nem, hanem mindenki, ha használja a kapcsolatrendszerét, akkor az evangélium terjedni fog, és Isten országa növekedni fog. Szeretnék ma délelőtt két olyan segédeszközt adni, vagy két olyan dolgot bemutatni, ami talán bátorít benneteket, vagy eszköz lehet a kezetekben abban, hogy az evangéliumot hogyan lehet átadni másoknak. Az egyik dolog, hogy az evangélium az alap dolog. Tehát ezt el lehet mondani 2-3 percben, hogy Isten egy tökéletes világot teremtett, Ádám és Évánál elromlottak a dolgok, mert föllázadtak Isten ellen. A bűn bejött a világba, a bűn miatt az ember és az Isten el lett választva egymástól, és a bűn miatt egyszerűen a kárhozatra vagyunk ítélve, átok alatt van ez a világ, el kell pusztulni a világnak, az embernek meg kell halnia, és hát ítélet jön ezután. De hogy ne ez legyen, az Isten megoldotta ezt, és Krisztust, mint tökéletes áldozatot elküldte, és a keresztfán Jézus Krisztus meghalt, kifolyt a vére, és ő legyőzte a bűnt, legyőzte a halált, legyőzte az átkot, legyőzött mindent, föltámadt és győzött, és aki benne hisz, azt mondja az ige, az nem fog megszégyenülni, az nem fog kárhozatra jutni, hanem örök élete van annak, aki Jézus Krisztusban hisz, vagyis aki Jézus Krisztus behívja az életébe, megvallja a bűneit, annak örök élete van. Ezt még lehet óránként keresztül mondani, de nagyjából ez az evangélium. Hogyha valaki ezt elfogadja, és megéli, és tudomásul veszi, akkor egyszerűen az élete meg fog változni. Igen, ám, de amikor találkozunk emberekkel, akkor különbözőféle módon kell ezeket elmondani. És gondoljatok arra, találkoztok egy 16 éves ráccal, és szeretnétek neki az evangéliumot elmondani, akkor hát valamilyen módon ezt meg kell tenni. Másnap találkozol egy 50 éves munkás emberrel, és az is nyitott az evangéliumra, és neki is el kell mondani az evangéliumot. Harmadik nap találkozol egy olyan valakivel, aki mélyen benne van az okkultizmusban, amit te jóslásból él, és meg akar térni ebből. Neki is szeretnéd elmondani az evangéliumot. Találkozol egy profi zenésszel, aki egész életében csak a zenének élt, és azt mondja, hogy érdekli őt Isten, és el kell mondani neki az evangéliumot. Újabb és újabb emberekkel találkozunk, különböző háttérből, különböző kultúrából, és ezeknek az embereknek, ha el akarjuk mondani az evangéliumot, akkor rájövünk arra, hogy az evangélium az ugyanaz, de amikor elmondjuk, akkor ugyanúgy nem lehet tenni. Tehát ha én a 16 éves gyereknek, úgy, vagy a fiatalnak úgy mondanám el, mint egy okkultizmusban leledző embernek, vagy egy 50 évesnek, vagy egy 80 évesnek, akkor nem biztos, hogy mindenki megértené. Vannak olyan közösségek, akik ilyen standardeket adnak az embereknek, itt van, menjél és csináld ezt. És mindig ugyanazt nyomják, mindig ugyanazt mondják, bárkivel találkoznak, mindig ugyanaz az üzenet is, szöveg is, a keret is, mindig ugyanaz minden. És nagyon sokszor ez olyan furcsa, olyan erőltetettnek tűnik. Egy titok az evangélium hirdetésénél, hogy maga az evangélium az örök, de amikor átadjuk, akkor nagyon személyre szabottan kell tenni. Mert nem egyforma azoknak az embereknek a gondolkodásmódja, élete, háttere, akik felé az evangéliumot próbáljuk hirdetni. Sok évvel ezelőtt Békés Csabán egy ilyen adventi időszakban a városnak a Sétel utcája le volt zárva, és egy adventi vásár volt, és ott sétáltam a családdal, és ott volt egy ember, aki hirdette az evangéliumot. Egy ilyen bemerítő János kategóriájú emberke volt, eléggé szakadt ruhában. Egy nagy táska volt az oldalán, egy fekete bibliával ott ment az emberek között, az árusok között, és kiabált, hogy térjetek meg, mert elközelgett az Isten országa. Akkor ment tovább, megint elkiabálta magát, térjetek meg, mert elközelgett az Isten országa. És akkor ment végig a soron, aztán visszafelé, egy darabig ott figyeltem, néztem. Ő biztos komolyan gondolta, elég sok ember volt ott, talán több száz vagy több ezer ember sétált ott az utcán. Én azt láttam, hogy ezen az emberen kívül senkit nem érdekel ez. Pedig fontos dolgot mondott. De maga az a forma, az a stílus, amit ő fölvett ott és próbálta képviselni, az valahogy nem ment át. Ez nem működött. Annak ellenére, hogy tényleg igazat mondott, mert tényleg eljött Isten országa, és meg kell térni, és fontos lett volna, hogy valaki ráfigyeljen. Szóval nem mindegy, hogy milyen módon próbáljuk átadni az evangéliumot. Az egyik alapelv tehát ez, hogy próbáljunk személyre szabottan gondolkodni, és amikor személyre szabottan gondolkodunk, akkor nem csak az a kérdés, hogy valaki hány éves, nem csak az a kérdés, hogy milyen kultúrkörből jön, nem csak az a kérdés, hogy milyen a háttere, hogy idős, vagy fiatal, vagy családos, vagy egyedülálló, tehát nem csak ezt kell figyelembe venni, hanem azt is, hogy milyen a szellemi háttere, vagy honnan indul ez az ember. Mutatni fogok most egy ábrát, ami egy ilyen egyszerű ábra, de sokat segít abban, hogy amikor emberekkel találkozunk, segítsen abban, hogy hogyan tudunk lépésről lépésre előre haladni. Ezt a kis táblázatot vagy skálát úgy hívják, hogy Engel skála, és azért találták ki, hogy segítsen az embereknek abban, hogy amikor az evangéliumot elmondják, akkor hatékony tudjon ez lenni. Biztos volt már bennetek is olyan érzés, hogy találkoztatok valakivel, 5 percig beszéltetek, és azt mondtad, hogy jó lett volna többet elmondani. Vagy néha fordítva, hogy olyan sok mindent elmondtam, szerintem ennek a felét se értette meg, vagy felét se fogta el föl. Szóval mikor mit kell elmondani, és mennyit kell elmondani? Ez az Engel skála nem másról szól, mint -8-tól egészen +4-ig besorolja az embereket, hogy körülbelül hol tartanak abban a folyamatban, ami a megtéréshez vezetheti őket. Azt javaslom, hogy menjünk itt a legaljára, -8-nál kezdjük. Vannak emberek, akikkel találkozunk, mint amit én is mondtam az előbb az egyik kedves rokonom, aki azt mondja, hogy na hagyjuk ezt a témát, nincs is Isten, akkor nem kell beszélni róla. Tehát ne töltsük az időt olyan dologgal, aminek nincs értelme. Tehát ha valaki azt mondja, hogy nincs Isten, a természet fölötti teljesen elutasítja, mondjuk egy ilyen teljesen ateista módon áll az élethez hozzá, akkor ezekkel az emberekkel másképp kell bánni, mint az, aki mondjuk nagyon nyitott arra, hogy megtérjen. Közben itt technikai szünet van. Tehát aki a természet fölöttit elutasítja, egy ilyen emberrel találkozunk, azoknak is lehet segíteni ebben, de nem biztos, hogy a Bibliát kell kinyitni és mutogatni neki az igeverseket, mert eleve neki ez nem tekintély. Aztán, hogyha följebb megyünk egy kicsit, vannak emberek, akik azt mondják, hogy biztos, hogy van valami, mert valaminek lenni kell, aki megteremtette ezt a világot. Valamilyen módon hisz egy természet fölöttiben, de nem tudja megfogalmazni, hogy ki az, hogy pontosan ki az az Isten, és hogy milyen módon akar kommunikálni az emberrel. Tehát elfogadnak egy ilyen felsőbbrendű lényt, viszont nem tudják beazonosítani. Ezek az emberek már sokkal nyitottabbak, mint az előző kategória, de még mindig nem az, aki nagyon elfogadó lenne, és nagyon nyitott lenne az evangéliumnak a hirdetésére. Aztán egy következő kategória, amikor valaki azt mondja, hogy hát én már olvastam Bibliát, vagy hallottam Jézusról, ki is az a Jézus, van benne egy kis érdeklődés. Tehát látjátok, hogy lehet fölfelé menni, hogy mennyire elfogadóak az emberek. Lehet, hogy valakinek már -5-nél vannak kérdései. Nem elutasító, hanem egyszerűen információ hiányba szenved, és azt mondja, hogy de és akkor mi is az, vagy ki is volt az a Jézus, vagy igen, hallottam róla, egy történelmi személy volt, ja igen, a Bibliának vannak részei, amit már hallottam, és ezek ilyen óvatos, homályos ismeretei vannak, de eljutott odáig már, hogy érdekli valamilyen szinten. És a -4-es az, amikor valaki az evangéliumot valamilyen módon megértette, már ilyen egyszerű módon. És rájön arra, hogy van bűn, van Istennek a hatalma, Istennek a kegyelme, hogy Jézus tényleg meghalt. Szóval, hogy elkezd nyílni az ember az evangélium felé. És a -3-nál eljutnak az emberek odáig, hogy valaki azt mondja, hogy hát én szeretném olvasni a Bibliát. Én szeretnék többet tudni erről az egészről. Egyszerűen kezd kinyílni a szíve, olyan, mintha egy ajtót próbálnál így kinyitni, és van, akinek ez az ajtó így a lelkében, a szellemében teljesen zárva van, ez a -8-nál van, és vannak emberek, akiknál már kicsit nyitva van, még jobban nyitva van, és hát, hogy lehet fölfelé menni, a -2-nél már át lehet élni emberekkel azt, hogy még nem tudja pontosan, hogy hol tart ő, de azt mondja, hogy hát én a múltkor nagyon nagy bajban voltam, imádkoztam, és az Isten megsegített engem. Hát van Isten. Vannak személyes élményei, még nem úgy tudja ezt levezetni, mint ahogy én vagy te, de valamilyen módon mindenképpen van Isten élménye ezeknek az embereknek. És van a mínusz egy, amikor az emberek egészen közel kerülnek a megtéréshez, és azt mondják, hogy tudom, hogy bűnös vagyok, tudom, hogy ezzel a bűnnel valamit kellene kezdeni, azt is tudom, hogy van Isten, és hogy ez az egész így nem jó, valamit tenni kell. Tehát egészen közel van már a megtéréshez. És hát a nullára, amikor eljut valaki, gyakorlatilag az újjászületésre, azt jelenti, hogy megtér valaki. És a nulla fölött már nyilván ott inkább a növekedésről van szó, hogy valaki megérte a hit követelményeit, megérte a Bibliának az alapigazságait, valamelyik gyülekezethez kapcsolódik, elkezdett szolgálni, aktív tagja lesz egy gyülekezetnek. Szóval ezek az emberek utána elkezdenek fejlődni, fölismerik a lelki ajándékaikat, és elkötelezetten szolgálják az Istent. Nagyon sokféle ember van, akikkel találkozunk. És amikor találkozunk az emberekkel, egy segítség lehet az, hogy körülbelül ezek az emberek hol tartanak. Mert ha itt tart, akkor mást kell elmondani neki, mint ha itt tart. Például valaki itt a mínusz 7-8-nál tart, akkor lehet, hogy csak annyit kell mondani róla, hogy én átéltem az Istennek a jóságát, a hatalmát, valami bizonyságtételt elmondasz, egyszerűen csak segíteni neki, hogy amiben te nem hiszel, az nálam működik, és ennyi. És nem doktrinákba belemenni, meg nem olyan dolgokkal foglalkozni, amit ő még valószínű, hogy teljes mértékben elutasít, meg nem fogadná el. Én úgy gondolom, hogy Magyarországon a legtöbb ember az valahol itt mozog. Azok, akik teljes mértékben elutasítják Istent, elég kevesen vannak. Legalábbis én azt látom, hogy akik teljes mértékben nemet mondanak, abból kevés van, viszont ebbe a mínusz 5, mínusz 6, mínusz 7-ben elég sokan vannak. Akik valamilyen módon kezdenek megnyílni az evangélium felé, de még azért szükség van arra, hogy segítsenek nekik, hogy valamilyen módon átéljék azt, hogy őket is megváltja az Úr, és szabadságot nyernek az újjászületés által. Szóval van ez a skála, és érdemes az embereket valamilyen módon beazonosítani, hogy tudjunk neki segíteni. A Biblia beszél sokat arról, hogy az evangéliumnak a hirdetése az nem más, mint a magvetés, vagy a magvetőnek a szolgálata. Vannak ilyen példázatok a Bibliában, és a magvetőnek, vagy a földműveléssel foglalkozó embernek alapvetően három nagy tevékenységi köre van. Az egyik, hogy a földet, a talajt előkészíti, és amikor ez megtörtént, ez a szántás, meg boronálás, meg nem tudom, mit kell tenni, tehát mindenféle gyomoktól megtakarítja, előkészíti a magvetésre, aztán következik a maga a magvetés, és a harmadik pedig, hogy utána, amikor megnő a gabona, akkor van aratás is. Amikor be szeretnénk azonosítani, akkor azt kell látni, hogy azok az emberek, akik ebben a kategóriában vannak, azoknál mindenképpen egy ilyen talajlazításról van szó. Ismerjük azt a példázatot, amikor Jézus beszél a magvetőről, és azt mondja, hogy a magvető elmegy megvetni a magot, és vannak olyan magok, amelyek a sziklás talajra hullanak, vannak olyan magok, amelyek a tövesek közé hullanak, vannak olyan magok, ami az útfélre hullanak, és vannak olyan magok, ami a jó földbe hullik. És mi az egésznek a konklúziója? Hogy ami a jó földbe hullik, az 30-60-100 annyit fog teremni, de az összes többi, tehát a tövisek közé hulló mag, az útfélre hulló mag, minden más helyre hulló mag, azok valamilyen módon elhalnak, és nem lesz igazi eredménye. Vagyis el kell érni azt, hogy a talaj az jó legyen, mert egyébként hiába veted bele az evangéliumot, hogyha az útfélre veted, vagy a tövisek közé veted, akkor abból nem lesz nagy eredmény. Tehát amikor találkozunk emberekkel ilyen mínusz 5, 6, 7, 8-as kategóriában, tehát vagy teljesen elutasító még, vagy minimálisan elkezd nyitni az evangélium felé, akkor fontos, hogy ez a talajlazítás megtörténjen az életébe, vagyis a szívét, a lelkét valahogy föllazítani, hogy egyáltalán nyitott legyen az Istennek a dolgai felé. Amikor ilyen kategóriában találkozunk emberekkel, akkor azt látjuk, hogy néha vannak kérdések. És ezekre a kérdésekre érdemes bölcs válaszokat adni. Biztos nektek is föltették már sokszor ezeket a kérdéseket, olyan emberek, akik valahol ezen a területen mozogtak, hogy hát igen, biztos van Isten, de ha van Isten, akkor miért van háború, miért van szenvedés, miért halnak meg a gyerekek, miért van az, hogy mindig a jónak kell először meghalni, és a gonoszok tovább élnek. Vannak ilyen kérdések, amelyek logikailag teljesen jogos kérdések, és szeretnének választ kapni, de hogyha ezekre nem kapnak választ, vagy nem tudnak tovább menni, akkor a szívük kemény marad, és hiába vetjük bele az evangéliumot, vagy a magot, egyszerűen nem fog kikelni. Nekem sok ilyen emberrel volt már találkozásom, meg biztos sok lesz, amikor embereknek a szíve még nem elég ahhoz. Hát, hogy elmondtam már nektek sok évvel ezelőtt, amikor Budaörsön elindult a gyülekezet, az egyik újságíró készített velem egy interjút, és az volt az egyik kérdése, hogy miért pont Budaörs? Miért pont itt alapítjuk a gyülekezetet? És azt mondtam neki, hogy hát azért, mert Isten ide küldött. És erre a hölgy azt mondta nekem, hogy hát ezt ő nem fogja leírni, mert ezt úgyse hiszi el senki, mondjak valami racionális érvet, hogy miért pont Budaörs. És akkor elkezdett tesztelni, és mondja, azért, mert gazdaságilag prosperáló a város, azért, mert szép a hely, vagy azért, mert elég nagy a bevándorlás, sok ember jön ide. De mondom, persze, ezek is biztos jó dolgok, de alapvetően Isten mondta, hogy jöjjünk ide. Tehát nekem nagyon nehéz volt tovább menni, mert ő azt, hogy Isten, azt úgy kivette az egészből, és azt mondja, hogy beszéljünk másról. Pedig egy lehetőség lett volna arra, hogy az evangéliumról is beszéljek, vagy az újságcikkben megjelenjen, de alapvetően ő ezt nem nagyon szerette volna. Szóval vannak emberek, akikkel nagyon nehéz tovább menni, ilyen embereknek inkább bizonyságot teszünk, inkább jó dolgokról beszélünk, olyan történeteket, amiket mi valóságosan megtapasztaltunk, hogy egy kicsit lazítsa azt a talajt, ami a kemény szíve, hogy ne elutasító legyen, hanem megnyíljon az evangéliumnak. Aztán a következő kategória, amikor eljön a talajlazítás után a vetés. Én úgy gondolom, hogy azok, akik már személyesen valamilyen érintettséget átéltek az Úrral, Isten meghallgatta az imádságot, vagy vannak őszinte kérdéseik, vagy az evangéliumot valamilyen módon már hallották, vagy értik, ezek az emberek készek vagy alkalmasak arra, hogy konkrétan elmondjuk nekik az evangéliumot. Hogy mi is az evangélium, hogy Jézus valóságosan mit tett értünk, hogy milyen módon történt a kereszten az a bizonyos áldozat. Tehát el lehet vetni a magot. Ami azt jelenti, hogy akár igeverseket lehet mondani. Ebben a helyzetben nagyon sok ember szívesen fogadja, hogy ajánlunk neki egy könyvet, vagy odaadunk neki egy CD-t, vagy ajánlunk neki néhány honlapot, ahol le lehet tölteni olyan témájú előadásokat, tanításokat, prédikációkat, ami segít neki, hogy tovább menjen. Mert a vetés az nem más, mint Isten igéjét hallani kell. Mert a mag, azt mondja Jézus, az maga Isten igéje. És amikor Isten igéjét valaki kézbe fogadni, akkor ebből hát nem egy magot kell elvetni, hanem sokat. Mert a sok magból majd bő termés lesz. Tehát a vetés az, amikor simán el lehet hívni egy gyülekezeti istentiszteletre valakit, egy házi csoportra, őszinte kérdései vannak, hosszasan lehet vele beszélgetni arról, hogy mi is az evangélium, és ezek az emberek egyre inkább nyitottabbá válnak, és egyre inkább elfogadják azt, hogy igen, a Biblia az igaz, igen, Isten igéje igaz, és mindaz, ami ebben van, az elfogadható. Szóval a vetés az egy fontos terület az életünknek, ez biztos, hogy kell egy kis bátorság. Egyetértünk ezzel? Egyrészt fölismerni, hogy mikor jutunk idáig, hogy ne a rossz talajba vessünk, hanem jó talajba, meg kell hozzá egy bátorság is. Lívia egy bátor nő, ő egy nagy evangélista. Néhány hónappal ezelőtt fölhívott, és azt mondja, hogy itt vagyok a biztonsági őrökkel a bíróságon. Mondom nekik az evangéliumot, és azt kérdezik, hogy mit jelent az, hogy boldogok a lelki szegények, hogy mondd már el nekik. Igen, ez telefonon történt. Szóval amikor valaki elkezd vetni, mert olyan emberek vannak, akiknek van kérdése, hogy akkor ez mit jelent, és akkor ezt hogy kell érteni, és az miért van benne a Bibliában, vagy ez szerintem nem igaz, és ez nem logikus, és vannak kérdéseik, mert érdeklődik, ez már a vetés, amikor konkrét dolgokat el lehet mondani. De ahhoz, hogy ez megtörténjen, hát ez egyfajta bátorság is kell, még akkor is, hogyha valaki a barátjával beszélget, ha valaki a cégénél a biztonsági őrökkel beszélget, vagy a munkatársával beszélget, vagy bárkivel. De ez kell egy bátorság, hogy igen, eljutottunk oda, és én akarom, hogy ezt tudjad, mert ez egy drága dolog, egy drága kincs, és szeretném megosztani veled. Szóval a vetés, és a vetés után következik az aratásnak az időszaka, ami nem más, mint itt a mínusz egytől, tehát amikor az emberek azt mondják, hogy én rájöttem arra, hogy bűnös ember vagyok. Amikor valaki ezt kimondja, akkor tudod, hogy itt már jó dolgok vannak, nagyon közel van valaki a megtéréshez. Főleg ebben a mai posztmodern kultúrában ez nagyon különleges dolog, mert mindenki azt mondja, hogy senki nem bűn, itt nincs bűn. Tehát a bűn az, az relatív dolog. A bűnnel nem foglalkozik senki, de amikor valaki rájön arra, hogy igen, én elrontottam az életemet, igen, én bűnös vagyok, igen, még akkor is, hogyha nagyon konszolidált, nagyon normális életet élek, de akkor is vannak bűneim, és szüksége van arra, hogy az Isten ezt helyrehozza, megbocsássa, akkor van lehetőség arra, hogy elinduljon az aratás, és ilyenkor hát nem nekünk kell annyira bátornak lenni, hanem inkább őket kell bátorítani. Nem tudom, hányszor voltatok már ilyen helyzetben, hogy valaki nagyon közel volt a megtéréshez, tulajdonképpen csak egy kis időt kell vele tölteni, és inkább őt kell bátorítani, hogy igen, ami az Isten igéje mond, az igaz, igen, hidd el, bátorítani arra, hogy igen, imádkozzál, ha imádkozol, akkor Isten meg fogja hallgatni az imádságodat, igen, akkor Isten meg fog áldani téged, és hát jöhet az aratásnak az időszaka, amikor valaki megtér, Jézus erről beszél, ez az aratás, hogy learatja a termést Isten országába, egyre többen vannak. Szóval el lehet jutni egészen az aratásig. És itt most szeretnék megállni, és nagyon fontos, hogy az egész folyamat, a talajlazítás, vetés és az aratástól fölfelé, ez alapvetően nem attól függ csupán, hogy mennyire vagy ügyes, vagy mennyire vagy felkészült. Emlékszünk, hogy a misszió parancs mit mond? Jézus két fontos dolgot mond, az egyik, hogy enyém minden hatalom, tehát enyém a hatalom, és ezzel a hatalommal én el tudom érni azt, hogy az ördög munkája, vagy a bűnnek a munkája le legyen rombolva az emberek életében, és Jézus azt is mondja, hogy amikor ezt teszed, akkor én ott vagyok mindig veled. Vagyis azt kell látni, hogy az evangéliumnak a hirdetése ezekben a személyes kapcsolatokban ilyen nagyon két lábon áll. Az egyik láb az te vagy, ez a fizikális oldal, hogy ott vagy a hiteddel, a jelenléteddel, az időddel, a szereteteddel. A másik pedig a természet fölötti láb, amikor Jézus Krisztus is ott van. Hogy a Szentlélek elkezd működni ezekben az emberekben, és a kettő együtt. Ott vagy te, és ott van az Úr, és együtt elkezd az egész működni, és emberek, hát akár a mínusz 8-tól a plusz 4-ig is el tudnak jutni, azért, mert te is itt vagy, meg én is itt vagyok. Nekem az életem, nem mondom, hogy ateista voltam, de voltak olyan időszakaim, amikor azt mondtam, hogy nem is biztos, hogy van Isten. És eljutottam odáig, hogy most, hát remélem, hogy egy plusz 4-est adtok nekem, hogy elkötelezettem, szeretném szolgálni az Urat. De lehet, hogyha magadra gondolsz, akkor te is ilyen vagy, hogy valahol mélyről indultál, nem is érdekelt a dolog, és aztán Isten folyamatosan beszélt hozzád, és tanított téged, és megnyílt az ajtó, a szívednek az ajtaja folyamatosan kinyílt, és utána beengedted Jézust az életedbe. Nos, ez az evangélium átadásának az egyik eszköze, hogy ne formákat próbáljunk gyakorolni, hanem nagyon személyre szabottan az evangéliumot, és attól függ, hogy ki hol tart, onnan tudjuk tovább vezetni. A pedagógus az nagyon tudja, hogy ha első osztályba kell bemenni, és tanítani kell az elsős gyerekeket, akkor ott milyen témákat lehet előhozni, hogy a gyerek az élvezze, és tovább tudjon jutni. És mit kell mondani a 5. osztálynak, vagy mit kell mondani a középiskolába, vagy mit kell mondani egyetemi szinten. Tulajdonképpen az evangéliummal is így van, hogy aki semmit nem tud róla, nagyon távol van, még nagyon zárt, annak az embernek, ha neki mész, és nagyon mélyre akarod vinni, akkor nem biztos, hogy sikerül. Lépésről lépésre. És amit még fontos tudni, hogy néha Isten ezt az egész folyamatot fölgyorsítja. Van, amikor nagyon gyorsan működik. Át lehet azt is érni, hogy valaki itt van, és pár nap múlva fönt van. Itt a plusz egynél. Én láttam már ilyet. Sokszor. Máskor meg hónapok, meg évek kellenek hozzá. Most gondolj magadra, te neked mennyi idő kellett ahhoz, hogy megtérjél? Mi volt az első pont, amikor elkezdtél azzal foglalkozni, hogy Isten, igen, megtérés, és mikor jött el a megtérésnek az ideje? Mennyi idő volt ez? 2 nap, 2 hét, 2 év, 20 év? Valamikor nagyon sok idő kell hozzá, valamikor nagyon gyors. Az egyház történelemet, ha tanulmányozzuk, akkor tudjuk azt, hogy vannak olyan időszakok, amikor Isten lelke olyan módon kiárad, hogy annyira fölgyorsulnak az események, hogy pár nap alatt történik, és tömegesen. Pünkösd is ilyen különleges esemény volt, amikor a Szentlélek kiáradt, és azóta sok helyen megtörtént már. Van, amikor meg ez nagyon lassan működik. Én most azt látom, hogy itt a mi kultúránkban, Magyarországon, Európában nem ilyen szélsebességgel történik ez sajnos. Tehát inkább idő kell, és szeretet és türelem kell ahhoz, hogy valaki eljusson egészen a megtérésig. De ne felejtsük el, hogy Jézus Krisztus velünk van, és ő vezet bennünket, ezt megígérte, hogyha ezt a folyamatot végig szeretnénk vinni. És fönt még a plusz egytől fölfele ott már nem annyira megtérésről beszélünk, hanem tanítványozásról, amikor valaki fejlődik és növekszik. Azt mondja a Biblia János evangéliumában, Jézus maga mondja, hogy más a vető és más az arató, én elküldelek titeket, hogy azt arassátok, amiért nem ti fáradtatok, mások fáradoztak érte, ti pedig az ő munkájába álltatok be. Ez egy nagyon fontos alapelv. Lehet, hogy valaki itt nagyon sokat dolgozott, valakinek az életébe hittel, szeretettel próbált segíteni és ott lenni, aztán te megjelensz, és te meg ezen a területen ott vagy az életébe, egy másik valaki meg segít neki a megtérésben. Amikor Isten megadja neked azt, hogy valakivel találkozol, és egy órán belül az a valaki megtér, az azt jelenti, hogy mások már sokat befektettek annak az embernek az életében. Istennek a jelenléte már sokszor ott volt, csak más-más eszközöket használt. És néha mi vagyunk a vetők, néha mi vagyunk a talajlazítók, vagy mi vagyunk az aratók. Azt mondja Jézus, más a vető és más az arató, de teljesen mindegy, a folyamatnak kell működni. A Zsoltárok könyvének a 126. részében az van leírva, hogy aki sírva indul, amikor a vető magját viszi, újongva érkezik, ha kévéit hozza. Ez az evangélium hirdetésére is nagyon igaz. Néha nagyon nehéznek tűnik ez. Néha olyan lehetetlennek tűnik, hogy valaki kinyissa az ajtót és behívja Jézust az életébe. Lehet, hogy sírsz, lehet, hogy imádkozol, lehet, hogy böjtölsz, lehet, hogy küzdesz azért, hogy segíts neki, hogy mindent megtennél érte. És olyan lassúnak tűnik ez a folyamat. De azt ígéri Isten, hogy aki sírva indul, amikor vet, eljön majd az idő, amikor elkezd újongani az aratásnak. Vagy azért, mert ő az arató, vagy azért, mert más az arató, de látni fogja ennek az egésznek a gyümölcsét. És amikor az evangelizációról beszélünk, akkor azt kell látnunk, hogy ma egy olyan világban élünk, ahol mindenféle jövőkutatás arról szól, hogy az emberek nagyon nyitottak a spirituális dolgok felé. Tehát nem a materializmusnak az ideje fog visszajönni rövid távon, úgy tűnik, tehát nem az ilyen -8-as emberekből lesznek nagyon sokan, hanem ezekből az emberekből lesznek nagyon sokan világviszonylatban. Az emberek azt mondják, hogy igen, van természet fölötti, igen, van valami szellemi világ, igen, van valami Isten, vagy vannak istenek. Az emberek ezt alapvetően elfogadják, vagy úgy gondolják, hogy ez így van. És az a kérdés, hogy milyen Isten találnak. Az a kérdés, hogy ebben a nagy szellemi világban, vagy szellemi zűrzavarban, ami körülöttünk van, mit találnak meg az emberek, amikor nyitottak a szellemi világra. A démoni világot találják meg, az okkultizmust találják meg, ami alapvetően tönkreteszi őket, vagy pedig megtalálják Jézus Krisztust, aki fölemeli őket. Ez nem mindegy. És ez van ránk bízva, ezt mondja a Biblia, hogy aki elindul és a kapcsolatait használja, Jézus vele lesz, meg fogja áldani a Jézusnak a hatalma, a Szentléleknek a jelenléte, ott lesz vele, és erre mindenképpen számíthatunk. Tehát azt kell látni, hogy ha hirdetjük az evangéliumot, akkor evangelizációról beszélünk, ha nem hirdetjük az evangéliumot, akkor egy ilyen démonizációról beszélhetünk, hogy a démoni erők, az ördögnek a munkája az folyamatosan teret fog hódítani. Mert a sötétséget mivel lehet legyőzni? Mit tanított Jézus? A világossággal, semmi mással. A sötétséget a világossággal lehet legyőzni. A démoni erőt Jézus Krisztussal lehet legyőzni, mert ő győzte le. A démonizációt evangelizációval lehet legyőzni. A gonoszságot jóval lehet legyőzni. Tehát ezek isteni alapelvek. Azt mondja tehát a Biblia, Jézus így szólt hozzájuk, nektek megadatott az Isten országának a titka. Én ezzel szeretném befejezni, hogy Jézus azt mondja a tanítványoknak, hogy ti tudjátok az Isten országának a titkát. Ez nem egy olyan titok, amit Isten ilyen évezredekre titkosított, hanem azért titok, mert sok ember nem ismeri ezt. De aki ismeri ezt a titkot, hogy mi az Isten országának a titka, hogy az Isten országának az ajtaja nyitva van, hogy Jézus kinyitotta ezt az ajtót, és bárkinek be lehet jönni, hogy most a kegyelemnek az idejét éljük, hogy meg lehet térni, újjá lehet születni, ez az Isten országának a titka. És azt mondja Jézus a tanítványainak, hogy figyeljetek, ti ezt tudjátok. Tudjátok, hogy működik. Tietek ez a titok, és a feladat az, hogy az a szomszédnak, a barátnak, az ismerősnek, azoknak az embereknek, akikkel kapcsolatban vagyunk, azoknak ne legyen titok. És hogyha ezt komolyan vesszük, ezt a küldetést, akkor ez a titok már nem titok, és egyre többen megnyitják a szívüket, hogy az Isten országának az ajtaján be tudnak menni. Nektek megadott az Isten országának a titka. Ez egy óriási kincs, és hogyha ezt jól használjuk, ezt a kincset meg tudjuk osztani másokkal is. Befejezésül egy fontos kérdés. Én nem tudom, hogy te személyesen most hogy állsz az evangélium hirdetésével. Pont egy kudarc sorozat után, vagy esetleg ilyen 8-as emberekkel, mínusz 8-as emberekkel találkoztál, akiknek próbáltál beszélni, és itt mozogtál, és azt mondtad, hogy ez nem fog működni, ez nehéz, ez nekem nem megy. Lehet, hogy átélted ezt. Az is lehet, hogy valaki esetleg durván visszautasított, de fontos, hogy ne hagyjuk abba. Van talajlazítás, van vetés, és van aratás. És ha valakinél csak annyit tudsz elérni, hogy egy bizonyságtételt elmondasz neki, hogy Isten téged miben áldott meg, vagy hogyan tértél meg, és ezt meghallgatja, és lehet, hogy azt mondja erre, hogy hát ez szép-szép, de hát engem ez nem érdekel, ez is már győzelem. Mert az nem biztos, hogy őt ez nem érdekli. Mert lehet, hogy amikor hazamegy, ezen fog gondolkodni, hogy mit is mondtál te, hogy is működik ez az egész. Mert az Isten országának a titka az olyan értelemben titok, hogy nem tudjuk, hogy hogy működik. A Biblia mondja is azt, hogy a vető, amikor elveti a magját, akkor sokáig, amíg a földben van, nem tudjuk, hogy mi történik. Az Isten titka, hogy mi történik ott lent, de a mag valamilyen módon elhal, és aztán új növény lesz, és egyszer csak megjelenik a növény, és majd utána jöhet az aratás. Van az evangelizációnak tehát az a folyamata, ami a mi felelősségünk, és van az a része, ami az Istennek a hatalma és az Istennek a titka. A kérdés az, hogy evangelizáció vagy démonizáció. A mi gyülekezetünk küldetése, emlékeztek még mi? Isten szeretetének továbbadása őszinte emberi kapcsolatokon keresztül. Vagyis bárhol is vagyunk, mindig egy lépéssel tovább menni. Lehet, hogy csak egy lépést tudunk egyszerre, vagy egy hónapban, vagy egy év alatt csak egy lépést, de mindig tovább. Mindig tovább. És egyszer el fogjuk érni a célt azért, mert Isten megígérte ezt. Szóval mi a gyülekezetünk küldetése? Isten szeretetének továbbadása őszinte emberi kapcsolatokon keresztül. Én ezzel szeretném befejezni most ezt a kapcsolatokról szóló előadást. Fontos, hogy az emberekkel normális kapcsolatokat ápoljunk, építsük a kapcsolatokat, baráti kapcsolatokat, testvéri kapcsolatokat, szomszédit, munkatársi kapcsolatot. Ezek legyenek tiszták, normálisak, építőek oda-vissza. Beszéltünk arról, amikor rosszak a kapcsolatok, azokat hogy lehet kezelni, vagy hogyan lehet meggyógyítani. És ma arról volt szó, hogy az evangéliumot hogy tudjuk a kapcsolatainkon keresztül képviselni, mert Isten ezt bízta ránk. Ez egy nagyon-nagyon fontos munka. És ne felejtsük el, hogy Jézus azt mondta, hogy ha megvallatok engem az emberek előtt, akkor mit ígért ő? Hogy én is megvallak titeket az én mennyei atyám előtt. Ha viszont nem, akkor ő se tud bennünket mutogatni, hogy büszkén, hogy milyen jó, hogy itt van az én drága gyermekem, aki már 20 éve nem mondta el senkinek az evangéliumot. Szóval az evangélium egy drága kincs, amit Isten ránk bízott, azért, hogy hirdessük, képviseljük, mert ezzel mindig csak az értéke fog nőni, soha nem fog elmúlni. Én szeretném, ha most imádkoznánk, és kérlek benneteket, hogy csukjátok be a szemeteket, gondoljatok arra, hogy most így a kapcsolatrendszerben kik azok az emberek, akiknek talán a legnagyobb szüksége lenne arra, hogy imádkozz értük, hogy találkozz velük, hogy valami bátorítást adj, vagy konkrétan az evangéliumot elmond nekik. Kik azok az emberek, akik most ott vannak, hogy Isten azt mondja, olyan jó lenne, ha a következő napokban szólnál hozzájuk, hogy találkoznál velük, hogy fölhívnád őket, hogy küldenél egy SMS neki, vagy egy e-mailt. Ha van ilyen ember, akkor ne felejtsd el a nevét, sőt, írd le a nevét majd. Írd be a naptáradba, hogy olyan jó lenne megkeresni ezt a valakit. És ahol Isten működik, Isten dolgozik, hogyha te is ott vagy, akkor sok sikert és áldást fogsz átélni. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked a jóságodat, köszönjük a szeretetedet, köszönjük az evangéliumot, amit te az életeddel adtál nekünk. És most imádkozom azért, Uram, hogy minden bűn, vagy minden félelem, vagy szorongás, vagy sikertelenség, vagy kudarc ne állítson meg bennünket. Segíts, hogy ezeket jól tudjuk kezelni. Kérünk, hogy adj új erőt nekünk, és amit ígértél, hogy minden napon ott leszel velünk a világ végezetéig. Köszönjük ezt, Uram, és akarjuk a te erődet újra átélni, és kérjük, hogy töltsd be újra a te szellemeddel bennünket. frissíts föl bennünket, és add, hogy örömmel, mosolyogva és boldogan tudjuk képviselni az Isten országának a titkait más emberek felé. És akarjuk, Uram, hogy növekedjen a Te országod, hogy minél többen legyenek benne. Tudjuk, Uram, hogy Te vissza fogsz jönni. Tudjuk, hogy minden tér meg fog hajolni előtted, és lesznek olyanok, akik kényszerből, és mások meg örömmel imádni fognak Téged. Uram, szeretnénk, ha minél többen imádnának, és kérünk Téged, hogy adj nekünk bölcsességet, erőt, tiszta gondolkodás, szellemi vezetést, Uram, mennyei kijelentést, hogy mikor mit kell tennünk. Kérünk, hogy áldj meg bennünket. És imádkozom, hogy azok a személyek, akiket mutattál nekünk most, azok a következő napokban, hetekben valamilyen módon legyenek megérintve, Uram, elsősorban a mennyből tőled, de mi is találkozhassunk velük. Áld meg ezeket az embereket, és hozd el számukra is a megtérést, az újjászületésnek a pillanatát, és áld meg a gyülekezetünket, és imádkozom, Uram, a városunkért, Budaörsért, erőd a térségért, az országunkért. Kérünk, Uram, hogy küldd a Te Szent Szellemedet, hogy legyen bűnbánata az embereknek, és hozzád jöjjenek, és ismerjék fel, Uram, azt a hatalmas nagy ajándékot, amit Te adsz nekünk. Kérjük, könyörülj az országunkon, a népünkön, és áldj meg bennünket, Uram. Jézusnak a nevében imádkozom mindezért. Amen.